Kedves hallgatóink! Beszélgetést hallhatnak dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel a június 13-a és 15-e között megrendezésre kerülő almádialógus lelki gyakorlat lelki vezetőjével. Az interjút Bartos Zsuzsanna készítette.
Erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész urat, az Evangélikus Hittudományi Egyetem korábbi rektorát, és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Tisztelendő úrral annak kapcsán beszélgetünk, hogy almádialógus lelki gyakorlat sorozatunk júniusi alkalmának előadójaként június 13-a és 15-e közt a belső fejlődés témájában tartja meg lelki gyakorlatát. Tisztelendő úr, köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Amikor az önnel való beszélgetésre készültem, Lukács evangéliumának egy részlete jutott eszembe, melyben Jézus arról beszél, hogy egy főember, mielőtt távoli országba utazik, magához hivatja szolgáit, s talentumokat bíz rájuk. Hazaérkezvén hivatja őket, s számon kéri rajtuk gazdálkodásuk gyümölcsét. Lelkész úr, tekinthetjük úgy, hogy Istentől kapott képességeink talentumok, amelyekkel felelősen kell munkálkodnunk, és mondhatjuk-e, hogy teremtőnket és szeretteinket, embertársainkat szolgáljuk azzal, ha kibontakoztatjuk képességeinket?
Én azt hiszem, ez egy teli találat, szinte megmagyarázza ez a kérdés ennek az igehelynek a lényegét. Én azt gondolom, hogy egész röviden úgy lehetne válaszolni, hogyha valaki nem önző, ha valaki nem irigy, ha valaki igazából egy sokkal rugalmasabb életfelfogásba él, akkor tud eleget tenni annak, amit ez a példázat elénk tár. Hiszen a példázatnak a lényege az, hogy senki sincs, aki ne kapott volna valamit. Tehát a szereplők közül mindenki kapott valamit, valamilyen kincset, valamilyen alapot az élethez, és ahhoz az élet szakaszhoz, ahova elindul. És az az izgalmas, hogy vajon ezt mennyire tudjuk ténylegesen felfogni, hogy mit kaptam én, vagy mi van az én életemben, mi az az ajándék, amit én megkaptam, és ezzel az ajándékkal én mit akarok tenni. Tehát képes vagyok-e arra, hogy ezt meglátom, örülök neki, és olyan irányba fejlesztem tovább az adottságaimat, a képességeimet, és megosztom, főleg ez a megosztás egy nagyon fontos dolog. Én azt hiszem, hogy ez a Lukács 19, ez különben a balatonalmádi időnek is egy központi igehelye lesz, hogy nagyon lényeges az ma, hogy képesek vagyunk-e arra, hogy a megosztás, az ajándékozás, a továbbadás az egy ilyen természetes életelemünk lesz. Tulajdonképpen alapjába véve ez a Lukácsi verzió erre akarna megtanítani minket. Tehát mindenképpen azt tartom, hogy ez egy bátorítás, biztatás arra, hogy amink van, azzal éljünk, és az életbe adjuk tovább másoknak.
Tisztelendő úr, értelmezhetjük az adódó helyzeteket, amelyek az életünkben kísérnek, feladatokként, amelyeket a talentumainkat kiaknázva oldunk meg, mondhatjuk, hogy a lelki, szellemi, de akár a fizikai fejlődésünknek is záloga, hogy bizonyos szituációkban mai nyelvhasználattal élve megálljuk a helyünket?
Én biztosan látom így, hogy ezt így szabad felfogni igazából, hogy bizonyos élethelyzetekben hogy tudjuk megállni a helyünket. Ugye ez nagyon változatos. Gyakorlatilag az ember sok mindent áttél. Most, amikor idejöttem a stúdióba, tele volt a villamos, leszálltam a villamosról, és egy kutyás, sokak által egy kicsit idegesen nézett férfi telefonnal a kezébe, száll le szintén. Én meg megszólítottam, mondom neki, hogy hát a Gogol utcában merre kell erre felé menni, és erre szinte átalakult az arca, kedves, mosolygós arc, egy fiatalember, aki eleve nem úgy nézett ki különben, és aztán mondja, hogy két utca ott, és bekanyarodok, oda fogok érni. És aztán akkor megyek szépen, lementem az aluljáróra, följövök. Amikor följövök az aluljáróra, ott van a kutyájával mellettem, és meghatottam, néztem rá, mondom, hát valami baj van, vagy mi? Nem, csak megnéztem még egyszer, és leellenőriztem, hogy biztosan jó helyre menjen. Én nekem ez egy olyan történet volt ma egy pár pillanatban, hogy olyan emberek vannak körülöttünk, vagy olyan emberek is tudunk lenni, mi magunk is, hogy egész egyszerűen nem féltem azt, hogy én adok abból, amim nekem van. És egy cél az életemben az, hogy minél többet tudjak ebből továbbadni másoknak.
Úgy gondolom, lelkész úr, hogy ez egy rendkívül illusztris példa volt arról, amiről mi épp most beszélgetünk. Szeretném megosztani a hallgatókkal, hogy amikor utána néztem az ön munkásságának, egy igen szívmelengető momentumra bukkantam, nevezetesen, hogy önnek egyik hobbija a kertészkedés. Úgy vélem, ez rendkívül szép analógia, a piszínymag fejlődése, talajba ültetése, öntözése, a napfény szükségessége, ez mind-mind a növény fejlődését hivatott elősegíteni. Lelkész úr, a párhuzam kapcsán mondhatjuk, hogy Isten kegyelméből megkapjuk a képességeinket, mint magokat, és azok gondozását, fejlesztését úgy végezzük, amint az odaadó kertész végzi a munkáját.
Valóban ebbe az irányba lehet menni. Egy kicsit én a képet úgy módosítom, hogy tulajdonképpen mi ilyen másodállású kertészek vagyunk. Önkéntes kertészek vagyunk. És jó azt tudni, hogy van egy főkertész. És a főkertész kezébe kertészkedünk, és a főkertész azért csak illik, hogy gondoskodjon a növényekről, meg az időjárásról és sok mindenről. Tehát azt érzem attól, hogy valóban van egy ilyen, hogy a teremtő munkájának egy picit a közelébe kerülünk. Én nekem ez a kertészkedés a nyugdíjas évekkel indult el, gyakorlatilag csak azzal, hogy valahogy úgy szép fák voltak a lakásunk, társasházi lakásnak a terasza mögött, egy elég nagy terasz, és a fák közül jó párat kivágtak a mai technika értelmébe, hogy ott autóparkoló legyen, le is betonozták, és akkor valahogy úgy gondoltam, hogy azért valahogy mást kéne látni az embernek a teraszon, vagy ha kinézek a lakásból, mást lássák. És akkor úgy gyakorlatilag az édesapám, aki lelkész volt Kemenesalján, a bátyám pedig egy híres kertész Szombathelyen, én soha nem jutottam hozzá ehhez, mert ők értettek hozzá, és én vele megfelelően azt közölték, hogy úgyis elrontom, ha hozzányúlok. Jobb, ha nem bántom én a növényeket. Tehát egy ilyen nem volt bizalom abban, hogy én értek ahhoz, inkább olvassak, vagy zongorázzak, vagy mással foglalkozom. De aztán most a nyugdíjas időben, amikor ezt úgy elterveztem, elkezdtem virágokat, növényeket, fűszernövényeket, és gyakorlatilag annyira szépen bejött, hogy szinte benépesedett így a terasz, és ad is napi munkát. De egy jó érzés azzal kezdeni a napot, hogy megnézi az ember, hogy mit fejlődtek. Ki romlott, ki fejlődött, ki lett szebb, ki lett csúnyább, ki száradt el, ki nem száradt el. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen játékos is, és valahogy jó azt átélni, hogy az ember a környezetébe, az élő világból, a saját munkából megtapasztal egy életfolyamatot. Tehát a növényeknek az életfolyamata az szerintem egy ilyen csodálatos világ. Valóban úgy van, hogy ha az ember palántát, vagy én ugye sokszor hát ilyen laikusként olvastam, hogy csak le kell szedni, ugye írják ezek a tanácsadások, hogy csak le kell tépni, el kell dugni, és hát majd megnő. Ugye ezt az ember így elolvassa, egyszerű lenne az élet, de aztán rájöttem, hogy az én képességeim szerint legalább 3-4-et kell ledugni, és abból majd egy megnő, vagy kettő megnő, és azóta sokszor átélem azt, hogy valamit úgy lehet szaporítani, hogy én azt nem is gondoltam volna, hogy ezt ilyen egyszerű mozdulattal el lehet érni, és a másik, aminek örülök, hogy ez a családnak is egy ilyen örömet szerez. Tehát amikor úgy hazajönnek, vagy öt unoka beérkezik hozzánk, akkor már ez egy menetrend, egy programpont, hogy a papa kertjét meg kell nézni, ami nem egy kert, hanem egy nagy terasz.
Azt gondolom, hogy nem csupán az unokák és a családja, hanem a környező lakók is sokat nyernek az ön hobbiából, lelkész úr. Az jutott még eszembe tisztelendő úr a beszélgetésünk kapcsán. Edison mondta, amikor a kísérletei során 3000-szer nem sikerült felizítani a szénszált a villanykörtében, ez nem kudarc, hanem 3000 olyan mód, ami nem működik. Lelkész úr, mondhatjuk, hogy az élet megpróbáltatásait, kihívásait és adott esetben a kudarcait is megoldhatjuk, és tekinthetjük a sikertelenséget is pozitívan. Arra gondolok, hogy az emberi mértékkel mért elbukás talán tanulópénz, lehetőség Istenben való feltétlen bizodalmunk és kitartásunk megcsillantására, a felállás és újrakezdés lehetőségére, erőnk és önmagunk megújítására. Ön miként vélekedik erről?
Én azt gondolom, hogy a felállás vagy az újrakezdés az tulajdonképpen egy óriási ajándék, amikor ezt át tudjuk élni. De az oda vezető út, az egy izgalmas kérdés. Tehát amikor nagyon nehéz szakasz van az életünkben, és azért ma nem kell menni egy-két métert se szinte, hogy valaki ne panaszkodja el azt, hogy milyen nehéz élethelyzetbe jutott, vagy milyen kemény kérdésekkel kell szembenéznie. De én arra is gondolok, én lelkészi szolgálatban is hát elég sok területen dolgozhattam, akár a pécsi gyülekezetben, akár Budapesten az uglói gyülekezetben, ahol lelkészként tevékenykedtem. Nekem mindig egy óriási erőforrás volt a vasárnapi istentiszteletekhez, a gyülekezeti élethez, a kórházakba a betegekkel való beszélgetés, mint ajándék. Tehát sokszor én úgy mentem, hogy nagyon sajnáltam azt, aki ott fekszik, és úgy is indultam hozzá, főleg kezdő lelkészként, az egy külön világ, amikor az ember ott elkezd valamit sertepeltélni, és azt se tudja, mihez nyúljon, és mit mondjon.
Ez a fiatalság,
és fiatalság ajándék. És aztán sokszor az volt, hogy amikor kijöttem, utána ugye az járt át, hogy vajon ha én lennék ott, tudnék-e ilyen pozitív mondatokat mondani? Vagy tudnék-e így rátekinteni arra a helyzetre, amiben vagyok? És én erre gondolok, hogy az életnek a kudarcos dolgaiba mindig szükség van arra, hogy legyen valaki, legyenek valakik, akik egy kicsit biztatnak, vagy erősítenek, vagy ismernek annyira, hogy egy kicsit támogatólag tudnak odalépni hozzám. Nem kell megoldani a problémát, meg nem kell átvenni a problémát, de az a nagyon fontos, hogy ne maradjon, hogy senki se egyedül igazából ezekben a helyzetekben. Ekkor van esély arra, hogy lelkileg hitbe, ugye ez a gyülekezet életben a templomok ilyenek. Én számomra a templomi találkozást nagyon sok esetben gondolom azt, hogy nagyon fontos abból a szempontból, hogy aki bemegy egy templom térbe, és ott van egy istentiszteleten, egy misén, részt vesz egy alkalmon, akkor legyen egy olyan érzése, hogy itt valakik törődnek velem, valakik kíváncsiak rám, valakik megszólítanak. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, gyakorlati teológiában tanítjuk, hogy próbáljunk közeledni, ne üljünk le úgy, ahogy ugye sokszor leülünk, főleg télen, hogy úgy fel vagyunk öltözve, hogy még az öltözetünk is elválaszt, ismerős biztos, a mellettem ülőtől. És ugye ettől hogy lehet szabadulni? És én ma azt látom, hogy a magyar gyülekezeti életeknek katolikus, református, evangélikus, baptista, bármerre, amerre járok, azt tapasztaltam, hogy ezen nagy változás történt. Tehát sokkal kedvesebbek, sokkal fogadóbbak, sokkal megszólítóbbak a hívek, mint mondjuk ezelőtt 30 évvel, vagy 40 évvel, vagy 20 évvel, és én szerintem ez egy jó irány. A fiataloknál pedig különösen fontos ugyanez, hogy a fiatalok egymás élete iránti érdeklődése, vagy megszólítása sokszor, ha ez jól sikerül, egy rövid kérdés, egy találó mondat, az visszasegít oda, hogy nem ijedek meg attól a problémától annyira, mintha csak egyedül küzdenék benne. Tehát én ebbe egy kicsit ezt az irányt látom nagyon fontosnak, mert önmagunk erejéből nehéz úgy kijönni egy krízisből, egy kudarcból, egy vereségből, hogy valaki ne adjon egy biztató, támogató mondatot. És én azt gondolom, hogy erre érdemes gondolni, hogy ilyen szolgálata bármelyikünknek lehet, bármelyik élethelyzetébe, és akkor, amikor most azért a magyar társadalom kellőképpen tele van olyan emberekkel és olyan sorsokkal, akik nagyon nehezen találnak magukra, vagy nagyon nehezen merik vállalni a következő lépést, vagy a jövőt, és akkor egy ilyen eltalált mondat, vagy egy biztató mondat, vagy egy erősítő mondat. Én ilyen szempontból még a dicséreteket is jónak tartom, ha néha az elhangzik a másik felé, hogy mennyire értékes, vagy mennyire fontos, vagy mennyire hiányozna az ő jelenléte, ha nem lenne ott. Én ezekre az apróságokra gondolok, hogy ahhoz, hogy fel tudjunk állni egy kudarcból, ahhoz kellenek ezek a segítő környezeti tényezők és elemek, de legfőképp az embereknek az érzése, a szava, a jelenléte, a belépés. Ez családon belül is szerintem így működik, hogy ha a családba is kell lenni egy olyan belső mozgásnak, hogy tudjunk egymással úgy kommunikálni, hogy amikor valaki a családban úgy van, hogy problémája van, feszültség van benne, talán nehezebb napjai vannak, nehezebb gondolatai vannak, akkor engedjük meg azt, és segítsük azt, hogy ki tudja ezt beszélni legelső szakaszba. És utána nem kell nekünk megoldani, de azt mindenképpen kell, hogy ilyen biztató, támogató tekintetet, érzést, arcot kapjon.
Ön most nagyszerűen megfogalmazta a lelkészúr a közösség erejét és a szakrális értékét, azt kell, hogy mondjam, hiszen csak Münchhausen báró az, aki magát húzta ki de nekünk ez...
Pedig sokszor megpróbáljuk ezt a Münchhausen báró dolgot, mert valahogy ösztönösen ezután nyúlunk. Mert tudjuk, hogy nem jó, meg azt is tudjuk, sokszor nem segített, de valahogy ki kell próbálni.
Lelkész úr, mi hívő emberek jól tudjuk, mennyi atyánknak terve, gyönyörű és magasztos terve van rólunk, és tisztában vagyunk vele, hogy a terv valóra váltásához meg is kaptuk a szükséges talentumokat. Tisztelendő úr, mondhatjuk-e ennek függvényében, hogy üdvösségünk elérésén is képességeink és készségeink segítségével munkálkodunk?
Én szerintem a mondatot ki tudjuk mondani, de nekem evangélikus teológusként muszáj hozzátennem azt, ugye, hogy a luteri tanításnak ez az ingyen kegyelemből hitáltal való elv, hogy valamilyen formába nekem azt tudomásul kell vennem, hogy Krisztusban mindent megkaptam. Tehát annál többet én nem tudok teljesíteni, mint amit én Krisztus áldozatából, Krisztus halálából, értem való halálából merítettem. Viszont egyértelmű az, hogy az üdvösség vonatkozásában pont ez a hitnek az aktivitása az, amire szükség van. Tehát az üdvösségünk munkálásán mi magunk úgy tudunk dolgozni, hogyha ténylegesen aktívak vagyunk. Tehát, hogyha ténylegesen vállaljuk azt, hogy a bennünk lévő képességek, a bennünk lévő, akár most én tényleg így mondom, hogy tudás, vagy ismeret, vagy képesség, azt valahogy én munkáljam, azt ne hagyjam elveszni. Ugye ez egy olyan dolog, hogy gyakorlatilag nagyon sok olyan példát lehetne mondani, például, ha valaki korán elmegy egy énekarba, és szeretne ott énekelni, és az első, amit mondanak neki, hogy nem jó a hangod, akkor baj van. Tehát akkor valószínű, hogy ő ott egy kicsit úgy elveszti hirtelen azt, hogy ő még egyszer énekarba kívánjon menni. Vagy én mondjuk akár zeneiskolai példa az is, hogyha egy hangszerrel próbálkozik, valaki nekem egy nagyszerű, nagyon hívő katolikus zongora tanárnőm volt Kőszegen, aki rendkívül templomjáró, orgonáló, minden volt, ő mindig megtalálta azt, hogy pozitívan tekintett ránk a növendékekre, hogy ezt te tudod, ezt te meg tudod tanulni. Nem tudtuk lejátszani, igazából hibáztunk a darabba, de ő soha nem azt mondta, hogy nem tudod, ügyetlen vagy, képtelen vagy rá, hanem mindig azt mondta, hogy fog ez menni, és ezt ilyen lágyan, finoman hozzátéve, én azt gondolom, hogy az üdvösség munkálása az valahogy a képességeinknek, az ajándékainknak, a tehetségünknek a megélése. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy az a fajta szeretet el kellene, hogy terjedjen pont a kereszténységnek a munkájával, ami úgy kicsit megsokkolja a világot, hogy másképp is lehet. Tehát nem csak úgy, hogy én küzdök, harcolok, elnyomok, mindent csinálok, hanem valahogy úgy, hogy egy lágyabb. Én így tekintek most az új pápa megérkezésére is. Én a múlt vasárnapi prédikációban azzal kezdtem, hogy a prédikációmat a pestújhelyi templomba, hogy jól imádkoztak a katolikus testvérek, mert egy kedves arcú és már önmagába élő szeretetet hordozó
megnyerő
személyiség. És az, hogy mosolyog, és az a jelenet, amikor a teniszezővel ott van és beszélgetnek, és akkor ő kijelenti azt, hogy hát csak azért nem teniszezik, mert különben a vázát vagy az értékes butorokat tönkretennék. Tehát én szerintem erre szükség van. Tehát ő például az új pápába egy olyan egyéniség után, mint aki abszolút karizmatikus pápa volt, és erősen az elődje mindent beleadott, amit lehetett. Most ugyanezt a vonalat valahogy úgy viszi tovább, hogy már az első szakaszban érezni azt, hogy egy új szín, de a régi tartalom. És én szerintem erre érdemes gondolni nekünk, hogy így kell tulajdonképpen folytatni sok-sok munkát, és beleállni, és nem engedni azt, hogy az, ami nekünk van, az elvesszen, vagy ne kerüljön felszínre.
A zsoltáros szavai jutottak eszembe, amíg ön beszélt. Emberi a munka, Istené az áldás.
Igen, hát ez a lényege valóban.
Úgy vélem, lelkész úr, a spirituális fejlődésünk útján becses állomásokat jelentenek a lelki gyakorlatok, jelen esetben almádialógus alkalmunk, mert gazdag tematikájában az előadás mellett mód nyílik egyéni és kis csoportos beszélgetésre, gyónásra, szentmisén való részvételre, szentségimádásra. Ráadásul mindig szerepel remek kirándulás is a programban, tehát méltán mondhatjuk, hogy az esemény közösségépítő, közösségformáló ereje is ajándékot tartogat a résztvevők számára. Tisztelendő úr, milyen záró gondolatban foglalná össze a belső fejlődésről szóló lelki gyakorlatának kincseit?
A belső fejlődésről szóló lelki gyakorlaton, hát az lenne jó, ha minél többet tudnak beszélgetni egymással. Tehát, hogyha a résztvevők tényleg úgy megnyílnának, és tényleg ennek a közösségnek egy ilyen felszabadító és olyan ereje lehetne, ami mindenkinek, aki ott van, annak egy tovább lépést jelent, és egy erősítést jelent. Ugye ez a belső fejlődésnél én most arra gondoltam ilyen képi anyagba, hogy tulajdonképpen ilyen tükörkép készítéssel fogunk foglalkozni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt önmagunkat is egy kicsit megnézzük, egy tükörképszerűen, és ezt megalkotjuk, aztán eljuthatunk oda is, itt egy picit úgy gondoltam át, hogy az álomképekkel is lehet foglalkozni, tehát amit magunkról álmodunk, és amilyen magunkat elképzeljük, aztán valahogy el kell jutni oda, hogy panorámakép is elkészült, tehát a környezettel, a világgal, ahol mozgunk, ami bennünk van. És én a legvégére szánom azt a lépést, amikor egy festmény készül. Mert ugye a fotó és a festmény közt van valami nagy különbség.
Megkoronázza.
Erre próbálom. Tehát ezen próbáljuk, és alapvetően két ige helyet a talentumokkal kapcsolatban néznénk meg a kapott kincsekkel. Az egyik a Lukács 19, amiről már beszéltünk is. A másik ugyanennek a Máté evangéliumában lévő, 25 fejezetben lévő változata, mert valahogy jó ezt a kettőt is egy kicsit egymás mellett nézni, és látni azt. És az lenne a cél, hogy ne ijedje meg senki az önarcképtől, meg a tükörképtől, bátorodjon fel arra, hogy egy szép panorámakép része lehet. Én körülbelül valahogy így határoznám meg azt, ami a belső célja ennek, és nyilván ehhez hozzátartozik az együtt töltött idő, az imádságok, gyónások, esetleg éneklések és mozgások, és azért az is egy nagyon jó dolog, hogy egy kis kirándulás belefér a programba, mert általában azért ugye nem csak a hosszú zarándoklatnak van értelme, hanem a rövid együtt járt útnak is, mert ott is közelebb lehet kerülni egymáshoz, Istenhez, és át lehet élni egy örömet.
Lelkész úr, az ön rövid összefoglaló, azt kell mondjam, hogy rendkívül érdekfeszítővé, és már láthatóvá tesz, hogy milyen mély tartalmúnak és gazdagnak ígérkezik az ön lelki gyakorlata. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait.
Én is
szeretettel
köszönöm.
Szeretettel várjuk kedves hallgatóinkat június 13 és 15-e közbalaton Almádiban, Almádi Alógus Lelki Gyakorlat sorozatunk következő alkalmán, ahol dr. Szabó Lajos evangélikus lelkész úr a belső fejlődés témájában tartja meg lelki gyakorlatát. Bővebb információt és jelentkezési lehetőséget a www.mariaradio.hu/almadialógus oldalon találnak. Erős vár a mi Istenünk.
Dicsértessék az Jézus.
Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket, kérem maradjanak velünk, hallgassák tovább a Mária Rádiót, a lélek hangját. Örömteli rádióhallgatást kívánok önöknek.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak dr. Szabó Lajos evangélikus lelkésszel a június 13-a és 15-e között megrendezésre kerülő almádialógus lelki gyakorlat lelkivezetőjével. Az interjút Bartos Zsuzsanna készítette.